Isten hozott benneteket, szervusztok! Tehát 44. Javaim egy részét szívesen rejtegetem, esetleg csak beavatottaknak mutatom meg. Valami olyasmiről van itt szó, hogy az illetőnek ki tudja miért bűntudata van. Volt már ilyen ismerősötök? Mondjuk 15 éve jó barátságban vagytok, és egyszer csak kiderül, hogy van egy telke, amiről sosem tett említést. Gyanús, mit gondol ő erről a telekről? Na, ezt nem is akarom folytatni. Szóval vannak-e olyan kapcsolataitok, amelyekről nem szívesen számoltok be? Tárgyak, élőlények, emberek, Isten. Mi az is lehet? Van, aki azt szégyelli, hogy ő kezd hívő lenni. Erről nem tudok többet mondani. 45. Jelszavam először a biztonság, utána a többi. Csak ebben az a nagy nehézség, hogy természetesen a biztonsághoz még hozzákötök rengeteg dolgot. Tehát például, ameddig nem vagyok teljesen egészséges, nem vagyok biztonságban, mert bármikor bekövetkezhet valami. Ezért aztán mindent megteszek, hogy egészséges legyek. Ezért, ha pusztán csak ezt az egy dolgot kötöm még a biztonsághoz, már is olyan függő leszek, mint a csuda. Az egész életemet az egészség utáni hajszában tölthetem. Valaki úgy fogalmazott, a biztonsággal kapcsolatban is van egy szent háromság. A biztonság szent háromsága. Anyagi javak, hatalom, befolyás, kapcsolatok. A legtöbb ember ennek a háromnak a bűvkörében éli az életét, és remél ezektől biztonságot. Ismertek olyan embereket, akik az életüket próbálják úgy biztonságba helyezni, hogy iszonyatosan előre gondolkodnak. Minden pontosan előre meghatároznak, meghatározzák azt, hogy majd hogyan fognak nyugdíjba menni, és de most még nem mennek nyugdíjba, ezért most halálra dolgozzák magukat. Iszonyatosan sokat dolgoznak, és arra gondolnak, hogy de ha majd nyugdíjba megyünk, akkor azt a telket, és azt a telken azt a házat, és a ház mellett azt a hajócskát, és a hajócskán azt a borocskát, és a borocska mellett azt a kis nem tudom én mit, majd akkor fogjuk élvezni. Ismerős ez? Igazából semmit se élveznek, mert még most nem érnek rá. De nagyon megtervezik, hogy ha majd elég szabadok lesznek ahhoz, hogy majd élvezhetik mindazt, amit most még nem élvezhetnek, mert most még elő kell teremteni azt, amit majd élvezhetnek, ha majd nyugdíjba mennek. Mi szokott az ilyen emberekkel történni? Tehát nyugdíjba mennek, és fél év múlva elsorvadnak. Ez szokott lenni. Ezért érdemes az életet elkezdeni élvezni már most. Rájöttem valamire az élet élvezetével kapcsolatban. Ez egy fontos téma nagyon. Szóval az élet élvezetéhez nem a birtoklásra, hanem az elengedésre van szükség. Ilyenre jöttem rá. Igaz, már van néhány hete is erre. Hogy a legtöbb embernek az az illúziója, hogy ha majd megveszem, ha majd birtoklom, ha majd az enyém lesz, majd akkor élvezhetek valamit az életből. De amiután így epekedik és vágyakozik, avval kapcsolatban már is nagyon könnyen függő helyzetbe kerül. És mikor van, már nem is tudja élvezni, hiszen már a szabadságát elvesztette. Ha képes vagyok elengedni, akkor éppen azt, ami itt van, azt tudom élvezni. Hiszen nem kívánom megtartani, vagy nem kívánom birtokolni, vagy nem kívánom ezt nem tudom milyen időben kiterjeszteni. Ezért igazából nem is a birtoklás az élvezetnek a kulcsa, hanem az elengedés. Ide jutottam. Tehát ugye ez olyan, leírja a lélektan, milyen fontos a gyereknek, hogy van átmeneti tárgya. Ugye nincs már anyuka, vagy van, csak éppen dolgozik. Akkor magamhoz ölelem a kedvenc mackómat, és az valamiképpen reprezentálja a távol lévő anyukámat. És már is képes vagyok ezt a távolságot elviselni. És mi történt velem? Mackó gyűjtésbe kezdtem. Nekem nem volt elég egy. És amikor, hát sportoló voltam, akkor édesanyám megkérdezte, mondd Feri, mi nagyon nagyra értékeljük azt, hogy te versenyeket nyersz, mondta az anyukám. Elég korán elkezdtem. Azt mondja, mit szólnál hozzá, hogyha minden győzelemért kapnál valami ajándékot, mondta az én anyukám. Beleegyeztem. És akkor, hát 7 éves voltam meg 8, és akkor azt mondtam, voltak ilyen boltok, és ha jól emlékszem, a Blaha Lujza tértől nem messze, ahol volt ott az a mozi, ami már nincs. Tehát a Bástya mozi mellett volt plüss játék kereskedés. Megvan nektek egy pici kis kirakat. És akkor az történt, hogy minden győzelemért, először minden éremért, de aztán miután minden versenyt megnyertem, édesanyám úgy döntött, hogy csak a győzelemért, járt egy kis plüss figura. És ezek sorakoztak, rengeteg lett. Édesanyámnak pedig fogyott a pénze. Így aztán szép lassan leszoktunk erről. És édesanyám megtanított arra, hogy a győzelem maga jutalommal jár. Szóval elengedés. Elengedés és az élet élvezete. Szóval 46. Annyira tudok ragaszkodni, hogyha fölmerül az elveszíthetőség, szinte halálfélelmem támad. Vagy meg fogok halni, vagy meg fogok bolondulni. Meg őrülök, meg ezt kicsiben is át tudjuk élni, hogyha egyébként nem vagyunk szenvedélybetegek, de bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Rászoksz valamire. Mondjuk rászoksz arra, hogy reggel tejácskát iszol. Reggel elolvasod az újságot. És egy ilyen rászokásból is már, hogyha ezt elveszik tőled, lesz kifejezetten feszült leszel. Egyszerűen nem jól kezdődik ez a nap. És beindul egy folyamat, mert ilyen feszülten ülsz az autóba, persze 5-szer annyira fölbosszant téged a többi ember, aki ugyanúgy nem tudott kávét meg teát inni. Éppen véletlenül, és az egész napodat tönkreteszi egy egyszerű momentum. Nem ittál reggel teját. Így szokott kezdődni. Tehát ilyen kis-kis remegés, feszültség. Nyilván ez a másik elvesztése kapcsán szokott aztán elemi erővel betörni. Úgy végig gondolod azt, hogy milyen lenne az élet a szerelmem nélkül, na és akkor kezd téged elragadni valami. Egy kedves ismerősöm mondta, férj függő volt, és meghalt a férje. És az volt a szokása, egy nagyon kedves valaki volt, hogy előbb ért haza, mint a férje. Ugye hát a férje próbált tőle egy távolságot tartani, és ezért aztán egyre későbben ment haza a munkából, és a feleségnek meg az lett egy jó szokása, hogy állt az erkélyen és nézte őt. És hogy kikiment, és aztán szép lassan kikerült az erkélyre a hokedli, kis tálca, kis asztal, kis olvasólámpa, ilyesmi, akkor szúnyogriasztó berendezések, szóval egy ilyen kis... És az illető mesélte nekem egy nagyszerű valaki a személyiség fejlődésnek egy olyan, nem is tudom én miét, képzeljétek el, hogy ebből kigyógyulni. Azt mondta, mikor meghalt a férjem, 4 évig még minden este kiültem az erkélyre. 4 évig. 4 évig dolgozott magán, míg lemondott erről. Ez aztán a teljesítmény. És azt mondtam, Feri, megtanultam egyedül élni. Így 60 fölött. Pedig 4 éven keresztül minden nap legalább egyszer eszembe jutott, hogy ebbe én meghalok. Hát, mikor ezt gondolta, kiült az erkélyre. 4 év. Szakítás után, nem tudom, ismeritek-e azt az állapotot, hogy szakítasz egy jót. Mi szokott ebből következni? Belepusztulsz. És amikor már eleged van a belepusztulásból, jön a második szakasz. És mindenkinek szívből kívánom, hogy érje meg ezt a második szakaszt. Nem érdemes önmeggyilkolni magunkat. A következő lépés, átadom magamat a bosszú fantáziáimnak, a mindennek, és ezen végig kell menni, ezen átmész, harmadik lépés, hogy aztán eláraszt a bűntudat, hogy gondolhatom róla ezt, hogy érezhetem ezt, nem baj, ezen is át kell menni, és akkor aztán jól leszel. Hát ez egy ilyen folyamat. 47. Nehezemre esik egyedül csendben befelé figyelni. Látszólag most mi köze ennek a függéshez? Hát nagyon is sok. Egyszerűen nem megy, mert ahhoz, hogy a függő helyzetemet fönntartsam, ahhoz ám önmagamat nagyon sokszorosan be kell csapnom. Nagyon sokszorosan magamat ámítani kell, hogy én természetesen nem vagyok függő helyzetben, én intimitás után vágyakozom. Ezért aztán, ha valaki nagyon szereti a férjét, feleségét, barátját, gyerekeit, édesanyját, kiskutyáját, kismacskáját, és közben nem bír egyedül lenni, az gyanús. Gyanús. Van egy kedves ismerősöm, halfüggő. Nagyon képzeljétek el, azt csinálta a lakásában, hogy két falat beborított halakkal. Tehát akváriumokat telepített, körbe-körbe-körbe, halak. És alig várta, hogy hazamenjen, azt mondta, tudod, Feri, nekem nincs szükségem tévére. Viszont fizette a haldíjat, ugye, bele kellett szólni tubifexet, szárított bolhát, és egyebeket. És leült este, és nézte a halakat tévé helyett. Akármerre nézett, halak úszkáltak. Nem is kellett semmire se nézni, csak így nézett kifele a fejéből, és halak is nézték őt. Halfüggés. Egyszer jött hozzám egy gyermekeitől függő helyzetben lévő anya. És azt tanácsoltam neki, hogy mi lenne, hogyha egyetlen kérdést átgondolna a következő alkalomig, és föltettem neki egy kérdést. Eltelt az egy hét, visszajött, és azt mondta, te Feri, ne haragudj, de olyan iszonyatosan sok dolgom volt, és hát a gyerekeim annyira lefoglaltak, egyszer nem volt időm, hogy átgondoljam azt az egyetlen kérdést. Akkor már témánál voltunk. Akkor már értem. Van olyan, hogy stresszfüggés. A stressztől is lehet függeni. És akkor azt muszáj a stressz. Na akkor egy kis Ken Wilber azt mondja. Ebben a pillanatban a templomban a diszkrét homályban pislákoló gyertyák tömege előtt térdelve az egyetlen dolog, amiről azt tudom gondolni, hogy értelmet ad az életnek, mások segítése. Egy szóval a szolgálat. Az olyasmik, mint a spirituális fejlődés vagy a megvilágosodás nem tűntek többnél puszta fogalmaknál. Az egyén tökéletes kiteljesedése szinte banálisnak és egocentrikusnak tűnt, ha csak nem vezet, de gyakran vezet olyan gondolatokhoz vagy alkotásokhoz, amelyek segítenek megszüntetni a fölösleges szenvedést. De mi van a szépséggel, a művészeti munkámmal, a kreativitással? Nos, legalábbis ma nem tűnt túl fontosnak. Kivéve talán azt a művészetet, mely a szent helyeket díszíti, mint például ezt a katedrálist. Az emberi viszonyok, az emberi kapcsolatok, a valóban gyöngéden szerető kapcsolat az élet minden formájával és minden teremtménnyel, ez tűnt csak fontosnak. Nyitva tartani a szívem, mindig ez a legnagyobb kihívás számomra. Elengedni a védekezést, és nyitottnak lenni a fájdalomra, hogy az öröm is beléphessen a szívembe. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogok foglalkozni a művészettel, és többet azzal, hogy rákos emberekkel dolgozzam? Nem tudom. Pillanatnyilag a könyv, amelyet írok, azokkal az információkkal, melyek segítenek, olyanoknak, akik szintén ezzel a kihívással kerültek szembe, értékesebbnek tűnik a festett üvegtábláknál. Bár úgy képzelem, eljutok majd egy kiegyensúlyozottabb állapotba, ahol lesz helye az örömnek és a szépségnek, mikor a felhők eloszlanak, és a hangulaton felderül. Nem soká itt a végkifejlet. 48. Azt gondolom, hogy bármit el tudok engedni, vagy kézben tudok tartani. Ez a legklasszikusabb önámításaink egyike. Én autonóm vagyok, szabad vagyok, és független vagyok, dehogy függök tőled. Amikor valaki azt mondja, én szabad vagyok, akkor majdnem biztosak lehetünk benne, hogy dehogy is. Már az önámítás körében van. Krónikus alkoholisták szokták azt mondani, miközben már jó ittassak, hogy bármikor le tudok állni. Hallottam egy párszor a hajléktalan szállón. Ennek elmondom a keresztény változatát. Kedves ismerősöm jön, és azt mondja, te Feri, annyira szabad és boldog vagyok, mióta nem iszom. És képzeld el, hogy mennyire jót tesz nekem reggelenként, abból a bakonybéli likőrből iszom egy picit az egészségem miatt. Ezt ahogy mondom, mert az nem alkohol, az bakonybéli szerzetesek által készített likőr. 49. Vannak olyan elhatározásaim, amelyeket nem tudok betartani. Közeledik szilveszter. Ugye ez úgy szokott menni, először is. A naív korszakunkban, szilveszterkor elhatározunk valamit. Ebből kigyógyulunk, de pusztán csak azért, mert kiderül, hogy képtelenek vagyunk az elhatározásainkat betartani. Harmadik fázis. Azonban azt elhatároztam mindenféle fogadalom nélkül, hogy... Negyedik fázis. Az, hogy valaki megfogad valamit és elhatároz, miért kellene szilveszterhez kötni. Szóval vagyis képtelen bármit is megfogadni, mert pontosan tudja, hogy a legegyszerűbb dolgot sem tudja megtartani. A legegyszerűbbet sem. Ennek megint mondom a katolikus változatát. Feri, ez egyszerűen őrület, hogy én tulajdonképpen úgy egyébként képes vagyok hús nélkül lenni. De mikor hamvazó szerda van, reggel azzal ébredek, csülkös bablás. És a tudatalatti hogy szokott segíteni testvérünknek, aki képtelen egyetlen napot is kibírni hús nélkül, akkor, ha eszébe jut, hogy ki kéne bírni hús nélkül, hogy elfelejti, hogy hamvazó szerda van. Ne mondja nekem senki, hogy úgy véletlenül elfelejtette egy díszkatolikus, hogy hamvazó szerda van. Klasszikus, azt pedig elmeséltem nektek, hogy mi hogyan fogtuk ki a függésünk szelét a vitorlából, vagy fordítva a vitorlát a szeléből, hogy mi hamvazó szerda 23 óra 59 perckor elővettük a húsokat. És mi úgy mentünk bele a nagybőjtbe, hogy csütörtökön ettünk egy jó húsos valamit. Papnövendékként csináltuk ezt. 50. Gyakran vágyom más életre, aztán minden marad a régiben. Ez is ismerős. Nekem legalábbis. Elhatározom, vagy nem határozom el, de biztos, hogy nem december 31-én, hogy elegem van abból, hogy így élek, és ezt így csinálom, és aztán mindent ugyanúgy folytatok tovább. Ez főleg mondjuk munkával kapcsolatban rettentően tipikus szokott lenni. Tehát már 5 éve rájöttél arra, hogy túl sokat vállalsz. Amikor 50 éve jöttél arra rá, hogy túl sokat vállalsz, akkor úgy földereng egy ötlet, mi lenne, ha kevesebbet vállalnék. De elhessegeted, mert az élet még hosszú, és eddig is valahogy csak kibírtad. Ez aztán átcsaphat fantáziálásba, hogy bár minden marad a régiben, azért elkezdesz fantáziálni egy másik életről. A papok, hát ha elég gyönge a fantáziájuk, akkor szerzetesnek vágyakoznak. Ezt én is szoktam. Én mondom, ó, egyszer, még egyszer szül, hát idáig terjed, most mit csináljunk? Ha én még egyszer születnék, egy láblógató szerzetes lennék, mert azoknak, oj, de könnyű az élet. Ugye kicsit elereztem magam, ó, ha még egyszer élek, de közben az életemben semmit nem csinálok. Megvan ennek a másik változata is, ez, mikor jön hozzám valaki, romokban van a házassága, és akkor azt mondja, emlékszem egyszer 13 évesen, egyszer eszembe jutott, mi lenne, ha esetleg pap lennék. Lehet, hogy ott rontottam el az életem. Ott, Feri, hogyha vizsgáljuk meg az én hivatásom témáját, nem lehet-e? Nem. Menj vissza a feleségedhez, meg a terapeutádhoz, és gyógyulj meg, csinálj magaddal valamit, nem lehet. És aztán van egy másik forrás, ez ugye az álmodozás, meg képzelgek. Mi ennek a klasszikus tévés műfaja? Hufnagel Pisti! Megvan? Ó, hát a Hufnagel Pisti. Ez. Inkább a Gézával kéne valamit csinálni, ugye? Nem a Hufnagel Pisti után vágyakozni. 51. Vágyaim tudnak követelődző szükségletté szinte kényszerré válni. Összeírtam a függéseimet, erről múltkor beszámoltam? Nem? Majd lehet, ha lesz bátorságom, elmondom nektek, föl is sorolom. Már most olyan 30 körül járok. Tehát, hogy vágyak követelődző szükségletté tudnak válni. Mondok egyszerű példákat, mint az, hogy van veletek olyan, hogy így ücsörögtök, dolgoztok számítógép előtt, egyszer csak bekúszik egy gondolat az agyatokba. Valami édességet kéne enni. És attól kezdve ne mondjátok nekem, hogy van nyugtotok. Nincs. Ha gondolat megjelent, végünk van. Végünk. Tehát az múltkor volt szekrény, kolléganő, kolléga, és aki, mikor lesz az ebédidő, ismerős, B-verzió. Ülsz a számítógép elő, valami sósat kéne enni, meg muszáj valami mogyi, valamit. Én ropifüggő vagyok. Tehát legalább hármasával veszem. Három. A másodikat már csak úgy megeszem, a harmadiknál pedig azt úgy eltolom, és azt mondom, nem vagyok függő. 52. Akkor is nehezemre esik figyelni, amikor pedig szeretnék. Klasszikus. Ez azt jelenti, hogy nem szabad a figyelmünk. Miért nem szabad? Mert valami másra figyelünk. Azért nem szabad. Nem azért nem szabad, mert nem figyelünk semmire se, hanem mert valami olyasmire figyelünk, amire pedig nem akarnánk figyelni. Azért nem szabad. Most az lenne az izgalmas kérdésem, hogy az életünk hány százalékát töltjük azzal, hogy valami olyasmire figyelünk, amire nem is akarnánk figyelni. Elég kis hatékonysággal élünk szerintem. Legcélirányosabbak még akkor vagyunk, amikor alszunk. Kivéve, akinek alvás zavarai vannak. 53. Egyes embereket képtelenek vagyunk elviselni. Na most mondok valami fontosat. Nagyon fontosat. Ugyanis nem csak pozitív függés létezik, hanem averzív függés. Vagyis, hogyha valamit nem bírok elviselni. Ha valaki antipatikus, azt nem bírom látni. Ha valamit gyűlölök, akkor attól próbálok elmenekülni. Amikor fóbiáim és félelmeim vannak, akkor is függök attól, függök például a csótányoktól. De nem azért, mert szeretem megenni őket, mert nem bírom őket látni. Ez is egy függés. Ha félek a lifttől, akkor függök a lifttől. Nem azért, mert szeretek liftezni, mint én gimis koromban, nem is gimis, általános iskolás koromban. Rengeteget lifteztünk. Föl térképeztük Budapest liftjeit. Iszonyat élvezet volt. Ez 5-es, 6-os koromban, ez egy külön program volt. Alig befejeződött a suli, és mentünk liftezni. Odáig jutottunk a liftezésben, hogy voltak olyan liftek, amiket kulccsal lehetett beindítani. Ugye gyűjtöttük a kulcsokat, hogy valamelyik kulcs tudja indítani. És volt ilyen. Igen, igen. Az volt a nagy szám, valakinek olyan kulcsa volt, amivel egy liftet be tudott indítani. Az averzív függés legalább annyira meghatároz bennünket, mint amikor a hétköznapi szóhasználatban valóban függünk valamitől. Van, akinek az életét sokkal jobban kitölti a valamivel szemben való függés, mint a valamitől való függés. Csak ezt nem szoktuk ide gondolni. Pedig hát miért ne? Tehát az averzív függések. Van nektek ilyen? Én nem vagyok függő a feleségemtől, a férjemtől, de ha azt csinálja, megőrülök. Volt egy kedves feleség, azt mondta, hogy ha amikor a férjem így megrántja a vállát, na attól beborulok. Ide tartoznak a fóbiák, félelmek, undor, ellenállás, előítélet, bigottság, allergia és rettegés. Hogy csak néhányat említsek. Ez azt jelenti, hogy akkor az energiánk nagy része arra irányul, hogy hogyan tudunk valamit elkerülni. A figyelmünk arra irányul. Nektek volt az életetekben olyan időszak, hogy így valamivel szemben, így a hétköznapi élettel kapcsolatban valami nagy-nagy ellenállásotok, félelmetek, nem tudom én mitek lett. Nekem volt ilyen? És így kezdte egy picit az életeteket meghatározni. Mondjuk szerelmi csalódás után, vagy szakítás után nem mersz azokra a helyekre elmenni, ahol együtt voltatok. Nézzünk egy kis Ken Wilbert. Itt most a férfi írja, az előzőt a nő írta, Treja a templomban, ez meg a férfi. Hiszen hamar ráébredsz, hogy vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem érdemes megvitatnod a kedveseddel, és fordítva. A kedvesednek sem szabad bizonyos dolgokat megbeszélnie veled. Az én generációm legtöbb tagja úgy tartja, hogy őszinteséget mindenek fölött. és hogy a házastársaknak minden őket foglalkoztató dolgot meg kell beszélniük egymással. Rossz stratégia. A nyitottság fontos és üdvös dolog, de csak bizonyos mértékig. Azon túl már fegyverré válhat, amellyel valakit rosszindulatúan megbánthatunk. De hát én csak az igazat mondtam el. Bennem sok harag és neheztelés gyülemlett föl azzal a helyzettel kapcsolatban, amit Treja rák betegsége rót ránk. De egy bizonyos ponton túl nincs értelme ezt folyamatosan Trejára hárítani. Ő legalább annyira utálja ezt a helyzetet, mint én, és különben sem az ő hibája. De ettől még dühös, sértett és megbántott vagyok. Mindezt azonban nem a kedvesemmel osztom meg, és nem az ő nyakába zúdítom. Az én esetemben az úgynevezett segítőkész hozzáállás akkor került elő a talomból, amikor nem voltam hajlandó foglalkozni a feleségem érzéseivel, illetve a sajátjaimmal, amikor nem egyszerűen és közvetlenül kapcsolatba akartam velük vagy vele kerülni, hanem el akartam űzni őket. Hős akartam lenni, és meg akartam oldani a helyzetet. És nem voltam hajlandó beismerni az ismeretlennel szembeni tehetetlenségem. Ugyanúgy rettegtem, mint Reja. Az én esetemben egyszer csak egy egyszerű fölismerés jelentkezett. E nehéz folyamat bármely pontján kisétálhattam volna ebből az egészből. Senki se láncolt engem sem a kórteremhez, sem a feleségemhez, senki se fenyegetett meg életveszélyesen, hogy megöl, ha elhagyom Trejját. Valahol lényem legmélyén eldöntöttem, hogy ennek a nőnek az oldalán maradok, jóban és rosszban mindörökre, hogy végigcsinálom vele azt, ami rávár. Azonban a megpróbáltatások második évében megfeledkeztem a döntésemről, bár ez az elhatározásom jottányit sem változott, hiszen akkor egyszerűen olajra léptem volna. Hanem rossz hiszemű lettem. Hiteltelenné váltam, és látszat életet éltem. Rossz hiszeműségemben elfelejtettem saját döntésemet. Szinte azonnal mást tettem meg bűnbaknak, és ebből táplálkozott az önsajnálatom. Valahogyan eztán ez teljesen világossá lett előttem. Halad, Ken Wilber. Már csak egyetlen rész van a legvégén. 54. Jót és rosszat nehezen látja meg együtt, magában és másban. Tehát a függésnek tünete, hogy a jót és a rosszat nehezen látja meg együtt, magában és másban. Valaki vagy jó, vagy rossz. Én magam is. Vagy jó vagyok, vagy rossz vagyok. Valójában egy érdekes, ha visszagondoltok arra, hogy hogyan látjátok és értelmezitek magatokat, akkor ki tud az derülni, hogy minden, vagy a helyzetek többségében azt gondolom magamról, hogy most jó vagyok és nem vagyok rossz, máskor meg azt gondolom, hogy rossz vagyok és most nem vagyok jó. És valahogy végletesen élem meg magam, mindig valamilyen vagyok, vagy jó, vagy rossz. Ez miért olyan problémás? Azért, mert ha én általában, vagy mindegy, hogy ha én képtelen vagyok jó és rossz lenni együtt, ha az én képemben nincs meg együtt az, hogy egyszerre jó és rossz, de ez nem itt a fejemben dől el, hanem állandóan és folyamatosan a helyzeteken múlik, hogy az érzelmileg engem fölkavaró helyzetekben tudok-e úgy tekinteni magamra, hogy lehetetlen, hogy csak én vagyok a hibás. Tehát most nem tudjátok tesztelni magatokat, mert most érzelmileg egy semleges helyzetben vagytok többé-kevésbé. Most könnyű azt mondani, hogy hát én tudom, hogy egyszerre jó meg rossz vagyok. Ez most nem ér. Vidd magad vissza egy olyan helyzetbe, ami téged érzelmileg megterhel. És ott nézd meg magad, hogy most ott akkor mit gondolok magamról. Ugyanis, ha én jó vagyok, és a másik a rossz, ebből mi következik? Egyrészt állandóan igazolnom kell ezt. Vagyis el kell kezdenem keresni benned tényleg a rosszat, hogy igazolhassam a magam föltevését, hogy én jó vagyok. Ez egyáltalán nem tesz jót a kapcsolatunknak, hogy téged rosszá kell alakítanom, hogy megőrizhessem azt a képet, hogy de igen, én jó vagyok. Ha pedig én rossz vagyok, akkor meg arra van szükségem, hogy legyen valaki mellettem, aki jó. Valaki, aki engem fölemel, valaki, aki engem szeret, bár én rossz vagyok, valaki, aki megsimogat, és aki értékel, és aki kihoz ebből a lehetetlen helyzetből. Ha én vagy jó vagyok, vagy rossz, mindaképpen rosszul járok. Mindenképpen. Akkor járok jól, ha egyszerre tudom magamat jónak és rossznak látni, még egy nehéz helyzetben is. Mikor elkövetek egy bűnt, egy igazi bűnt, szabadon, úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom, és végig fut rajtam utána egy mély bűntudat, hogy akkor sem vesztem el a talajt a lábam alól, hanem tudom azt mondani, ó igen, ez egy nagy gazemberség volt, de ez egy kicsit sem érintette azt, hogy én az Isten által jónak teremtett valaki vagyok. És most hamarost megyek is, tartok egy jó ízű bűnbánatot, ha valaki állandóan, ugye, aztán meg lehet ennek a dinamikája. Valaki állandóan rossznak tartja magát. Akkor azt mondja, na ebből elegem van, akkor én vagyok a jó. Csöbörből vödörbe kerültünk. Akkor meg el kell kezdenem magamnak hazudozni, hogy bebizonyítsam, hogy én vagyok a jó. Akkor elkezdem magamat áltatni. Szóval, most eljutottunk oda, hogy azt is lehet mondani, hogy az intimitásra a személyiség egy elég komoly érettsége után van csak komoly lehetőség. Tartósan, hosszú távon, egy valakivel biztosan. Biztosan. Ehhez a dinamikához tartozik az is, ismeritek ezt a klasszikus helyzetet? Egy csomóan ismerjük, hogy te vagy a fontos, én nem. Én érted élek, mert én keresztény vagyok, ez a katolikus verzió. Majd én érted és értetek, és mikor teljesen hullafáradt vagyok, akkor nem tudok egyensúlyba kerülni, akkor azt mondom, hogy elegem van belőletek, és akkor elkezdek önző lenni. Akkor meg csak magammal foglalkozom, ugyanazzal a szélsőséggel. Akkor lesz egy nagy bűntudatom. Hogy élhetek így? Hova jutottam? És akkor megyek megint, és vagy a te szükségleteidnek felelek meg, akkor elhanyagolom a sajátomat. Ha meg azt mondom, na ebből elegem van, én is érek annyit, mint te, most akkor én napot magamra szánok. Ugye, akkor meg képtelen vagyok arra, hogy figyeljek rád. Tehát sokféle verziója van ennek, hogy csak jó, csak rossz. Azonban ahhoz, hogy egyszerre tudjak jó és rossz lenni, lássam, hogy jó és rossz vagyok, vagy hogy te jó és rossz vagy, ahhoz igen komoly munkára van szükség önmagammal. Azt akkor nem lehet megúszni. Az rengeteg erőfeszítésbe szokott kerülni. Mert vissza kell vonnom a projekcióimat, nem lehetsz többé bűnbak, nem sajnáltathatom magam, nem iszíthatom magam. 55. Hajlamos egyre többet várni, elvárni, követelni a partnerétől. Ez is tipikus. Mikor még szerelembe estünk, szinte nem is volt elvárásunk, csak szerettük egymást, gondolják ők. És aztán szép lassan, hogy megy előre az idő, egyre több az igény, egyre több az elvárás, aztán egyre több a követelés. Egyre erősebb és erősebb és erősebb. Eljutunk, ez nem intimitás, hanem függés. Tehát abba megyünk előre, és ez egyre nyilvánvalóbbá válik, abban látjuk, hogy egyre brutálisabbak a követeléseink. Előbb-utóbb mit tesz a másik? Mondjuk most ezt az oldalt. Azt mondja, hogy tehát nekem ebből elegem van. Azért ne kelljen már minden időmről beszámolnom. Hát hol vannak azok a szép idők, mikor csak vártad, hogy találkozz velem? Nekem nincs kedvem most mindenről percre beszámolni. Erre én milyen leszek? Dühös. Te akkor nem szeretsz engem. Hát köztünk nem lehetnek titkok. Akkor te most mi van, most valami nagy baj van köztünk. És akkor elkezdem őt zsarolni, keresem a hatalomnak az útjait, hogy tudnálak rávenni, hogy mégiscsak tedd, amit én akarok. Ettől te még jobban elmenekülsz. Mi szokott lenni? Az, hogy most már egymást bántjuk, szídjuk, ütjük, csapjuk, vágjuk, szidalmazzuk, stb., és a függésünk már egy ilyen dinamikában nyilvánul meg. Akkor is függünk egymástól, de most egy kölcsönös szidalmazásban merül ki a függésünk. Egymást kárhoztatjuk, szídjuk, korholjuk, hibáztatjuk, és a többi. Néhány év alatt könnyű eljutni ide. Mit néhány év alatt? Néhány hónap alatt el lehet ide jutni. Lehet, hogy nem vádaskodunk, a másik irány depressziósok leszünk. Ugye az egyik, hogy kard ki kard, egymást gyilkoljuk, ez a Rózsák háborúja című film. A másik verzió depresszió. Ugye itt a depressziónak érdemes egy megközelítését szeretném adni. Ha milyen irányba hajlik majd a depresszió, ez azon múlik, hogy milyen a személyiségem. Ha én egy olyan valaki vagyok, aki társfüggő vagyok, akkor nekem amolyan sajátos kapcsolati depresszióm lett, ilyen függőségi depresszióm. Te nem adod meg nekem azt, amit nekem kellene, nem adod meg. Ha a te az, amit idealizálok, és neked kéne megadni nekem mindent, és te, akkor leszek ilyen kapcsolati depresszióban. És akkor szó, hogy nem, ez a kapcsolat nem működik, és nem jó. Ha magamat fújjon föl, és magamat idealizálom, akkor leszek ilyen narcisztikusan depressziós. Hogy ez szörnyű, hogy én azt hittem, hogy jobb ember vagyok, és most kiderült, hogy nem. És az egyik esetben a depresszió állandóan ott kering körülötted. Ez a kapcsolati, de függési depresszió. Másik esetben mindig magam körül, nem bírom elviselni, hogy mégse vagyok olyan jó, mint gondoltam. Aztán olyan is lehet, hogy valaki a lelki ismeretét, a felettes énjét tupírozza agyon, vagy a fejlődésnek ennek az irányában történt egy sérülés, akkor a depressziónak az alapmotívuma mi lesz? A bűntudat. A bűntudat, rossz vagyok, rosszat csinál, nem tudok semmi jót csinálni, semmire se vagyok képes, sem vagyok alkalmatlan, állandóan mindent elrontok, Isten se szeret engem. Akkor a depressziónak ez lesz a fő iránya. Ha valakinek pedig az ösztönvilága teng túl, akkor pedig a depressziója én ezt így szoktam hívni, egy ilyen egzisztenciális depresszió lesz. Nem találom az életem értelmét. Már kielégítettem az összes vágyam, azt mégse vagyok boldog. Ez katasztrófa. És akkor lesz egy ilyen egzisztenciális depresszió. Nagyon sokféle depresszió van, az, hogy a depressziónkban min van a kulcs, az a személyiségünkön múlik. Hogy hol történtek az elakadásaink, amikor a személyiségünk fejlődött. Ezért, hogy mondjuk egy depresszív állapotban milyen fantáziáink, gondolataink, fájdalmaink vannak, nagyon sokat elárul önmagunknak önmagunkról. Elmondok akkor egy pöttyös történetet, hogy nyilván a függés a rászokással kezdődik. Vonzalom, rászokok. Rászokás. Kétféleképp lehet valamire rászokni, vagy valakire. Az egyik, hogy vonzó. És akkor még többet akarom látni, és még többet, és minél többet látom, annál többször jön az öröm, ami a látványból jön. És aztán szép lassan rászokok. A másik, hogy látok valakit, aki antipatikus. Hát valahogy elviselem, de mindig, mikor látom, akkor még rosszabbul vagyok, akkor még jobban kerülöm, aztán még jobban, és végül aztán nehogy beüljön a templomba, és akkor kezdem a misét, már nézem, itt van. Most ezt egyszerűen, tehát így három mondatban sikerült elmondanom egy... Szóval, a következőt játszottam a gyerekekkel, rosszul imádkoztam előttük, és az volt a kérésem, hogy mondják meg, hogy mit rontottam el az imádságban. És miután advent van, bűnbánati időszak, hát ilyen bűnbánó imákat rontottam el. És azt vártam, hogy mikor rájön neki, hogy mit rontok el, most nektek is ezt eljátszom, és akkor ti rá fogtok jönni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mennyei Atyám, nagyon bánom, hogy idén elloptam a testvéremtől a Csoki Mikulást. Igazából tavaly is elloptam a testvéremtől a Csoki Mikulást, és ha jobban belegondolok, tavaly előtt is elloptam a testvéremtől a Csoki Mikulást, szóval amióta el tudom lopni a Csoki Mikulást, hát azóta én elloptam. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ez volt az egyik ima. Ki tudjátok talán, mit próbáltam demonstrálni a gyerekeknek? Azt, hogy ez egy klasszikus ima arra nézve, hogy csak semmit se kelljen másképp csinálni. Tehát nem sokat ér az afféle bűnbánat tartás, hogy megvánom a bűnöm, de semmit se csinálok. Nincs se jóvátétel, elégtétel, megtérés, semmi nincsen, csak... Na gyerekek! Mi nem volt jó ebben az imában? Most kiderül, hogy milyen zseniálisan adtam elő, hogy erre minden gyerek rögtön rájött. Következőt mondja a kislány. Nem raktad össze a kezed az imánál. Ugye, most van a beszoktatás időszaka. Tehát úgy kell imádkozni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen, összerakom a kezem. Ugye? Tehát a beszoktatásnál hát ez rögtön föltűnt neki, hogy valami nem stimmel a folyamatban. Nem is vettem el tőle ezt. Azt mondtam, igen, ez az egyik, amit elrontottam. De hát tudod, elég korán van. Így kora reggel több dolgot is hajlamos vagyok elrontani. A másik megjegyzést egy édesanyától kaptam a Szentmise után. Kedves Feri, szeretnélek fölvilágosítani téged arról, hogy a csoki mikulások ma napság már ehetetlenek, ezért a gyerekeink akkor sem eszik meg a csoki mikulást, hogyha már semmilyen édesség nincsen. A csoki mikulást egyetlen dologra tudom használni évek óta, amikor gyümölcskenyeret készítek, és beletördelem a csoki mikulásnak nevezett katasztrofális matériát. Tehát, hogy a testvéremtől eldobtam a csoki mikulást történet, oly mértékben nélkülizi a realitást, hogy ez igazán nem volt jó példa. Ezért van az, hogy a papok folytonosan sikerélményeket kapnak, és ettől hosszú ideig élnek. Akkor most befejezzük Ken Wilber és Treja történetét, akkor nézzük a végét. Legalábbis, ami a kapcsolatra vonatkozó vége. Ez most a feleségnek a visszaemlékezése. Ami Kent illeti, már majdnem mindent megcsinál nekem, én pedig kis öreg hölgy módjára élek. Ugye ez már egészen a rák utolsó stádiuma. Mindenféleképpen a rendelkezésemre áll. Zavarba jön, de folyton bajnokomnak hívom. Főz rám, gondoskodik rólam, ügyel a diétámra, elvisz az orvoshoz, segít beadni az inzulint, megfürdetni is segít, ha fáradt vagyok. Reggel 5-kor kell, hogy tudjon meditálni, mielőtt a napja többi részét arra fordítja, hogy nekem segítsen. Emlékeztek, leszokott a meditációról, mert visszaszokott. Időnként valami igazán csodálatos történik a meditációjában. Azt mondta nekem, hogy megtanulta, mit jelent a szolgálat. És a tettei felségesen bizonyítják ezt. Amikor kifejezem neki sajnálatomat amiatt, hogy a rák tönkretette a karrierjét, rám néz a nagy barna szemeivel, és azt mondja, én vagyok a legszerencsésebb fickó a világon. Annyira édes. És hogy érzi magát a testem többi része? Egy nagyon híres zen koan jutott az eszembe, amikor a hozzáállásról beszélgettünk. Egy tanítvány megkérdezi a zenmestert. Mi a végső igazság? A zenmester mindössze ennyit válaszol. Csak sétálj tovább. Akkor itt befejeztem.